Jézus Krisztus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a Jókai iskola 7. évfolyamos tanulóinak adventi szolgálatát.
A mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Uram, halld meg a szavam, füled figyeljen fel könyörgő szavamra. Ha számon tartod a vétkeket, kiállhat meg akkor színed előtt, Uram. Ám nálad bocsánatot nyer a vétek, hogy féljenek téged. Remélek az Úrban, benne remél lelkem és bízom a szavában. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őr a hajnalt. Várja Izrael az Urat, mert az Úrnál az irgalom, és bőséges nála a megváltás. Ő váltja meg Izraelt minden bűnétől. Ülök életunk szobámban, hideg teát kavarok. Körülöttem fájás félés, köthálója kavarok. Kikelek tikkat helyemből, kinyitom az ablakot, s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot. Ó, ha most mindent itt hagynék, mennék a csillag után, mint rég a három királyok betlehemi éjszakán.
Gépkocsin vagy teveháton, olyan mindegy, hogy hogyan. Aranyat, töményt és mérhát vinnék, vinnék boldogan. Mennék 100 országon át, míg utamat szelné a vám. Aranyat tilos kivinni, szólna ott a vámos rám. Töményed meg, ami csak van, az mind kell. Az itteni hazai hatalmak fényét méltón dicsőíteni.
100-szor megállítanának, örülnék, hát csúszom. Arany nélkül, tömér nélkül érnék hozzád, Jézusom. Jaj, és mire odaérnék, hova a csillag vezet? Te már függnél a kereszten, és lábad csupasebb. S ahelyett, hogy bölcsőd köré szorják töményt, aranyat, megmaradt szegény mirhámmal, keserűszagú mirhámmal kenném véres lábadat.
Adventi házunk van, sok ablakos. Minden este nyitunk egy ablakot. Bennem a legkis fehér gyertya lángol, és árad a fény minden ablakából. Kis ablakokkal verseny fénylenek, csodába bámuló gyermekszemek. Ablaktábláim bíztató írás, eljő a mennyből a messiás. S a nevét nevezik csodálatosna, és fölemeli, akit megtaposna. És a békesség fejedelme lesz, szabadulást hoz, életet szerez.
Telnek a percek, múlnak a napok, sorra kinyílnak mind az ablakok. Ahány kis ablak, annyi szent ígéret. Hívnak, bíztatnak, csodákat beszélnek. Mi áhítattal álljuk mind körül. A ház sugárzik, és a szív örül. Fejér falára festve sok gyerek, mind Betlehem felé igyekszenek. Havas fenyő közt kigyalog, kiszánon, kéz a kézbe, hogy kiskezük ne fázzon. Sietve mennek, mint a pásztorok, piros orcájuk bízva mosolyog.
De én egy másikat is ismerek, nem ilyen derűs, nem ilyen meleg. Van-e gondom sok sötét ablakára, hiszen itt a karácsony nem sokára. Nyitom-e sorra minden egy napon Krisztusra váró lélek ablakom, mert az a lelkem is, adventi ház. És ha elalszik, hogyha nem vigyáz, olyan sötét lesz majd karácsony estén, a fényt, vigat hiába is keresném. Ha majd minden szem, minden szív ragyog, akkor siratnám, hogy sötét vagyok. Sötét lelkemem, sötét ablakok, táruljatok, örömre nyíljatok. Ne legyen egy se zord, ne egy se zárva, ragyogjon mind a messiásra várva. Sötét adventi ház, sok ablakos, minden este nyíljék egy ablakod.
Uram, Jézus Krisztus, te azt akarod, hogy várjunk téged. Taníts hát meg várni, taníts meg a te szent pillanatodra, a te idődre várni, hogy legyen időm téged hallgatni, legyen bátorságom hozzád imádkozni, legyen erőm neked engedelmeskedni, hogy rátaláljak az útra, amelyiken követhetlek téged. Uram, taníts meg a másik emberre várni, hogy legyen időm őt megkeresni, legyen bátorságom megismerni, legyen erőm rajta segíteni, hogy rátaláljak az útra, amelyiken találkozhatom vele.
Uram, taníts meg szent igédre várni,
hogy legyen időm átgondolni, legyen bátorságom elmondani, legyen erőm felelni rá, hogy megtaláljam az utat hirdetésére, hogy beteljesedhessék rajtam, ha te úgy akarod. Uram, mutasd meg nekünk, hogyan lehet a kapukat szélesre tárni ezen a világon. Mutasd meg, hogyan hirdethetjük, hogy eljöttél, és eljövendő vagy. Mutasd meg, hogyan élhetünk, mint olyanok, akik hozzá tartoznak ma, és mindörökké. Ámen.
Köszönjük szépen a Jókai Sok szolgálatát, hogy segítettek egy kicsit lelkileg is ráhangolódni az ünnepre, az Úr Jézus eljövetelének a várására és a készülődésre. Köszönjük szépen nekik is a szolgálatot és a felkészítő tanároknak, meg a Jókai egész közösségének. Istentől áldott adventet kívánok, és azzal az igével, amit bíztatásként, útravalóként erre az adventre is, meg az egész életetekre, ezzel kívánom az Úr Jézus áldását, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass az ő szavára, ragaszkodjál hozzá, mert ő a te életed. Köszönjük, hogy itt voltatok és szolgáltatunk köztünk. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Máté evangéliuma 3. részéből, az első 2 versből és a 8. verstől a 11. versig terjedő igeszakaszból a következőképpen. Azokban a napokban pedig eljött keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában, és ezt mondta, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket. És ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban. Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom néktek, hogy Isten nem-e kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálam, és akinek saruját hordozni sem vagyok méltó. Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Isten tegye áldottá az ő igéjét, ami számunkra, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Csendesedjünk el, és imádkozzunk ezért. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért újra itt lehetünk a te szent házadban, és ünnepet szentelhetünk neked. Köszönjük neked azt, hogy elkülöníthetjük ezt az időt a hétköznapoktól, a hétköznapok rohanásától, munkájától, fáradozásától, és köszönjük, hogy eljöhettünk most ide, hogy felüdüljünk a te jelenlétedben. Köszönjük, hogy adtál nekünk erre erőt, alkalmasságot, megteremtetted a körülményeket, te gondoskodtál rólunk, és valóban megtapasztalhattuk az elmúlt héten is, olyan sokszor és sokféleképpen, hogy te gondviselő jó atyánk vagy. Köszönjük ezt neked, és köszönjük neked advent ünnepét, köszönjük neked advent örömét. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy emlékezhetünk a te első adventedre, a te első eljöveteledre, de nem szeretnénk csak a múltba révedni, szeretnénk a jelenben, élő közösségben lenni veled, élő szeretett kapcsolatot gyakorolni veled, és szeretnénk valóban megélni a hitünket, nem csak a templomban, hanem a hétköznapokban, munkahelyen, iskolában, baráti körben, családban, bárhol vagyunk. Ezért könyörgünk, Úr Jézus, ragyogj fel nekünk ezen a mostani Isten tiszteleten is. Hadd ismerjünk meg téged jobban, hadd kerüljünk hozzád közelebb. Te csitíts el szívünkben, kérünk, bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Kérünk azért, hogy hadd tudjuk magunk mögött hagyni az elmúlt hétnek minden gondját, baját, és tudjunk a te világosságodban tisztában látni saját magunkat, az életünket, a döntéseinket, a környezetünket. És add, Úr Jézus, hogy ne csak a jelenben ünnepeljünk, hanem tudjunk nézni reménységgel a te második adventedre, a te második eljöveteledre, hogy annak fényében láthassuk nem csak a múltunkat, hanem a jelenünket is, és tőled várhassuk a reményteli jövőt. Add, hogy így tudjunk ünnepelni ezt az adventet, és igazi várakozás legyen a szívünkben, rád való vágyakozás, a veled való közösség megélésének öröme és annak vágya. És add, hogy tudjuk tisztítani, készíteni az életünket, hogy komolyan vehessük az igét, hogy a mi királyunk érkezik a te személyedben, hadd fogadhassunk téged méltóképpen. Nem csak a te visszajövetelednek napján, hanem itt és most ezen az Isten tiszteleten neked átadott engedelmeskedni kész szívvel. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket, szólj hozzánk a te igéden keresztül, és add, hogy életváltozás fakadjon belőle, neked, kedves, téged dicsőítő élet. Te áld meg, kérünk, az ige hirdetőjét, és bennünket hallgatókat is. Az Úr Jézus nevében könyörgünk. Amen.
Kedves testvérek, Isten igét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva, az ő üzenetét átadni szeretném nektek. A Mózes 5. könyve 30. részéből olvasom, a 15., a 16. és a 19. verseket. Lám, előtbe adtam ma néked az életet és a jót, a halált és a gonoszt. Mikor én azt parancsolom néked ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, hogy járj az ő utain, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, hogy élj és szaporodj, és megáldjon téged az Úr, a te Istened a földön, amelyre bemégy, hogy bírjad azt. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot, válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid. Amen. Élni annyi, mint választani. Ezzel a rövid versorral kezdte egyik versét Karl Bremberg, és valóban igazat kell adjunk neki, mert hogy az életünk az nem más, mint folyamatos választások sorozata. Nap mint nap választunk és döntünk kis dolgokban. Mit vegyünk föl reggel, mit reggelizzünk, melyik utat választjuk, hogy hamarabb a munkahelyünkre érjünk, melyik levelet írjuk meg először, kivel beszélgessünk és kivel ne beszéljünk ma. De választunk és döntéseket hozunk nagy döntésekben is, nagy kérdésekben is. Mit tanuljak, melyik egyetemre menjek, ki legyen a párom, hol legyen a lakásunk, vállaljunk-e több gyermeket, és így tovább. Vannak emberek, akik ezt tartják az élet legnehezebb részének, hogy mindig folyton folyvást dönteni kell. Ráadásul minden döntésünknek vannak következményei. Minden döntés meghatározza egy szakaszra előre az életünket, hosszabb vagy rövid távon. És minden választásunk kizár egy csomó lehetőséget, egy csomó más lehetőséget, amit nem választottunk. És ez is sok embert lebénít. Van, aki mindent szeretne, semmiről nem szeretne lemaradni, és ezért nem tud dönteni. Aki viszont minden irányba egyszerre akar menni, az végül egyik úton sem halad. A döntéseinkben sokszor szorongást kelt az, hogy a legoptimálisabb megoldást szeretnénk. De nincs a birtokunkban minden információ ahhoz, hogy a legoptimálisabb döntést hozzuk. És az is szorongást kelt bennünk, hogy az idők változnak, az élet változik. És az a döntés, amit ma jónak tartottunk, az nem biztos, hogy a következő évben vagy évek múlva is jónak bizonyul majd. Szóval nem egyszerű dolog a döntés, és nem egyszerű dolog a választás. Kiváló regények, filmek, drámák szólnak nagy emberi dilemmákról, a választás kínjáról, következményekről és felelősségről. És úgy tűnik, hogy Isten is időről időre választás elé állítja az ő népét, döntés elé állítja az övéit. Izgalmasabbnál izgalmasabb történetek szólnak erről a Bibliában, és nekem készülés közben a Roboám esete jutott eszembe. Roboámról azt kell röviden tudni, hogy ő Salamon fia volt, Salamont követte ő a trónon, egész fiatalon került királyságra, és egy nagy döntést kellett hoznia a küldetése elején. Ezt a döntést nem jó hozta meg, és onnantól kezdve Roboám neve összekapcsolódik gyakorlatilag az ország kettészakadásával. Milyen jó lett volna, hogyha lett volna néhány független tanácsadója, akik letettek volna egy használható hatástanulmányt az asztalára, és elmondták volna neki, hogy Uram király, áldöntés esetén, hogyha az idősekre hallgatsz, akkor nincs nagy kockázat. Kicsit takarékosabb gazdálkodást kell folytatnunk, na de ránk fér a nyugalom, túl sok volt az építkezés a múltban, hogyha elégedettek lesznek az alattvalók, akkor szeretni fogják a királyt, és akkor elcsordogálhat az élet így 10 vagy 20 évig. B döntés esetén, hogyha a fiatalokra hallgatsz, akkor az elégedetlenség eszkalálódhat, néhányan hátat is fordíthatnak nekünk, esetleg néhány sunyi törzs leválik rólunk, de azok eddig se nagyon kedveltek bennünket. Aki velünk marad, azokat jól megjutalmazzuk, elégedetlenek lesznek az alattvalók, és szeretni fogják a királyt, így is elcsordogálhat az élet 10 vagy 20 évig. Na de most mindenféle iróniát félretéve, milyen jó lett volna, hogyha ez a király több élettapasztalattal rendelkezik. Vagy hogyha több emberismerettel rendelkezik. Vagy hogyha nem szégyelt volna tanulni az elődeinek a példájából. Mert hát az ő elődei nem akárkik voltak, Salamon, Dávid és Saul élete kiváló kézikönyv lett volna neki ahhoz, hogy hogyan uralkodjunk és hogyan ne uralkodjunk. Vagy hogyha nem csak kívülről vár tanácsot, hanem befelé vonul inkább, befelé hallgatózik, és ahogyan az édesapja tett egy hasonló helyzetben, elmondja azt az imádságot, hogy Istenem, kicsi vagyok, nem tudok kijárni és bejárni, nincsenek tapasztalataim. Kicsoda vezetheti ezt a te nagy népedet? Segíts nekem ebben, és adja te szolgádnak halló szívet, hogy tudja, hogy mit kell csinálni ebben a helyzetben. Ehelyett föltette az ügyet a korabeli Facebookra, és mindenki hozzá is szólt. A Facebookon mindenki nagyon okos szokott lenni, főleg olyan ügyekben, amiben nincs semmi felelőssége, és hát itt adták a tanácsot. És ő választott. Milyen érdekes, hogy a királyra ható legnagyobb erő ebben a döntésben a kortárs csoport nyomása és a fiatalok tanácsa volt. És ő nem tudta szétválasztani a fiatalos vagányságot, hogy együtt bandáztunk annak idején, attól, hogy mi a küldetés, mi az Istentől rászabott feladata, és mi használ azoknak az embereknek, akiket Isten az ő kezére tett. Most ebből a történetből is láthatjuk, hogy Isten iskolájában kötelező tantárgy a választás és a döntéshozatal. Abban a néhány versben, amit felolvastam a Mózes könyvéből, abban szinte beleláthatunk Isten pedagógiájába, hogy hogyan tanítgatja ő az ő népét nagy szeretettel és türelemmel újra és újra arra, hogy hogyan választhatnák az élet útját, hogy hogyan hozzanak jó döntéseket. Mert hát egyébként ennek az ő pedagógiájának sokszor része az ismétlés. Ezt minden generációnak újra kellett tanulni Izrael népében, hogy hogyan járhatnánk az áldások útján. Hogyan lesznek a mieink Isten áldásai. És a képlet, a tartalom mindig ugyanaz volt éveken, évszázadokon keresztül. Ha engedelmeskedsz, ha megtartod, ha teljesíted, ha hallgatsz szavára, ha rendelkezéseid, döntéseit komolyan veszed, ha az ő útján jársz, tied lesz Isten minden áldása. összegyűjt, visszahoz, jóra fordítja sorsodat, megsokasít termést, jószágot és gyermekáldást, ellenségeidet megfegyelmezi, kordában tartja, és élni fogsz. De ha más rendező elvet választasz, hosszú lett volna, nem olvastam végig azt a részt, akkor Isten kimondja ott ezt a mondatot, hogy elvesztek menthetetlenül. Harmadik út pedig nemigen van. Hát ez világos beszéd, nem is érti az ember, hogy hogy nem választották ezt többen, meg hogy nem választják ezt többen. Hiszen itt Isten kínálata egybeesik az ember jól felfogott érdekével. Hát ki ne akarna az élet útján járni, ki ne akarná Isten áldásait? Ki ne akarna Isten áldásaiban járni úgy, hogy az öröklődik a gyermekei és az unokái életében is? Mint egy filmen úgy mutatja be Isten az opciókat és a lehetőségeket, meg a következményeit, hogyha ezt választod, ez lesz, ha azt választod, az lesz. És aztán az óra végén Isten egy röbb dolgozatot irat, egy feleletválasztós tesztet, hogy rögzítse, bevésse a tanultakat, és még a megoldás is megsúgja. Azt mondja, hogy az életet választ. Azt ixeld be, az a jó választás. Testvérek, sok aktuális üzenete van ennek az igének, én ezek közül hármat választottam ki, és ezeket szeretném elmondani most röviden. Az első üzenet az, hogy döntéseket kell hoznunk. Hogy meg kell hoznunk bizonyos döntéseket. Mostanában nagyon sok ember van, aki ebben a világban nem akar döntéseket hozni, hanem sodródik. Ez először nagyon kényelmesnek tűnik, de hosszú távon alássa az ember önbecsülését, alássa a jellemet, és soha nem hoz kiteljesedést. Az ilyen ember, aki nem akar dönteni, csak sodródik, soha nem lesz önjáró, teherbíró személyiség, hanem olyan, aki folyton másokon csimpaszkodik, másokkal viteti magát, és az életének minden problémájáért, minden nehézségéért másokat tesz felelőssé. Ez a fajta ember nem nőtt fel, vagy nem nő fel soha. Az egyik gimnáziumi tanárunk, hogy közeledtünk az érettségi felé, egyre gyakrabban ismételgette el a felnőttségnek a definícióját, ami így hangzott körülbelül, hogy felnőtt az, aki önálló döntéseket tud hozni, és a döntéseiért maradéktalanul vállalja a felelősséget is. Nos, ők azok, akik nem akarnak dönteni. Vannak aztán olyanok, akik nem tudnak dönteni. Mert nem tanulták meg. Mindig mások döntöttek helyettük. Nem volt alkalmuk ezt kipróbálni. Voltak náluknál gyorsabbak, ügyesebbek, hangosabbak, akik elrendeztek körülöttük mindent, és ők megtanulták azt, hogy igazából nem tudják befolyásolni sem az életüket, sem a környezetüket. Aztán vannak olyanok, akik félnek dönteni, félnek a döntéstől. És nagyon sokszor hívő emberek között találunk ilyeneket, és amikor egy-egy lelkigondozói beszélgetésben megkérdezzük tőlük, hogy te mit szeretnél? Te mit akarsz? Akkor teljesen zavarba jönnek attól, hogy hát nekik lehet akaratuk. Hát én azt akarom, amit Isten akar. És Isten mit akar? Hát azt nem tudom. Félreértés ne essék, nem az Isten vezetéséről szeretnék itt lebeszélni valakit, mert az valóságos jó a számunkra, hogy Isten vezet, és az is valóság, hogy azt meg lehet érteni, de nem mindig kapjuk meg e-mailben Istentől az éppen aktuális tennivalót. Hanem ő ellátott bennünket józan emberi ésszel, józan paraszt ésszel, így szoktuk ezt mondani, illetve adta nekünk a megszentelt értelemnek az ajándékát. Megszentelt értelmen azt értem, hogy igével átitatott gondolkozás. Mi nem azért olvassuk a Bibliát, hogy itt-ott időnként rábökünk, hogy most hogy döntsünk, becsukott szemmel odabökünk, és ez az ige jó lesz, nem ezért, hanem azért adta Isten a Bibliát, hogy azt gyakran és folyamatosan olvasgatván átitatódjunk Isten gondolkozásával. És akkor egy-egy helyzetben, döntéshelyzetben fogjuk tudni, hogy általában Isten arról a dologról, hogy gondolkodik. Mint ahogy tudom, hogy egy-egy dologban mit mondana édesapám, vagy mit sugna édesanyám, mert ismerem őket, sokszor beszélgettem velük, és tudom, hogy gondolkoznak. A józan emberi értelmünk, meg a megszentelt értelmünk, ami igével van átitatva, az segít nekünk, de a döntés felelősségét Isten nem veszi le rólunk. Szeretné, ha felnőnénk. Most a szünetben beszélgettem az egyik lelkipásztorral arról, hogy református kereszténynek lenni az az érett felnőtt férfiúság vallása. Ahol Isten nem veszi le rólunk a döntések felelősségét, hanem azt akarja, hogy felnőjünk, álljunk a lábunkra, és vállaljuk, amit döntöttünk. Nem mondják meg nekünk a szószékről, hogy most milyen hosszú szoknyát lehet hordani, milyen legyen a hajviseletünk, mit tehetünk, mit nem ehetünk. Nem is akarjuk megmondani. Egyes helyzetükben álljunk Isten elé, mi döntsük el Isten előtt, hogy jó, és vállaljuk annak a következményeit. Nem lesznek általános szabályok azon túl, ami a Bibliában van. Ez a mi kereszténységünk. Tehát, hogyha hoztunk egy döntést, akkor ki kell lépni egyet hídben előre. És hogyha léptünk és nem nyílt szét a vörös tenger, akkor még mindig vissza lehet lépni. És fenntarthatjuk magunknak a tévedés lehetőségét is, mert emberek vagyunk. És Isten is így lát bennünket. És Isten a tévedéseinket is be tudja forgatni és javunkra használni, mert ezt tanultuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukat munkálja. Egyszer egy sikeres embertől kérdezte meg az unokája, hogy papa, te hogy tanultál meg jó döntéseket hozni? És azt mondta, hogy a rossz döntéseimből, fiam. Nos, döntéseket kell hoznunk. Hogyha azt akarjuk, hogy lefogyjunk, akkor elhatározzuk, hogy mit fogunk annak érdekében tenni, és tegyünk úgy. Hogyha szeretnénk, hogy más legyen a büdzsénk, és több jusson erre vagy arra, akkor eldöntjük, hogy hogy fogunk takarékoskodni, és tegyünk úgy. Hogyha valamilyen kapcsolatunkat meg akarjuk építeni, vagy változtatni akarunk azon, akkor döntsük el, hogy mit fogunk annak érdekében tenni, és lépjünk. Ha bármivel az életünkben elégedetlenek vagyunk, és van mozgásterünk arra, hogy azon változtassunk, és nem kívülről várunk valami csodát, hanem léphetünk, akkor döntsük el, hogy mit fogunk lépni, és tegyünk érte. És hogyha mi megtettük a magunkét, akkor várhatjuk, hogy Isten is hozzáteszi a magáét. Ha megtettünk mindent, ami emberileg lehetséges, akkor várhatjuk azt, hogy Isten hozzáadja azt, amit csak ő tud hozzáadni, ami csak Istennek lehetséges. Ez hát az első tanulság, hogy döntéseket kell mernünk hozni, és azokat vállalni. A másik tanulság a számomra az igének, hogy az életet, az áldást, a jót azt mindig választani kell. Nem tetszettek észrevenni azt, hogy a jó valahogy nem keveredik ki mindig ebben a világban, hogy nem úgy alakul. Hogy valahogy nem úgy állnak össze a dolgok, hogy jóra jönnek. A jót azt mindig választani kell. A jó mellé oda kell állni. A jó mellett ki kell állni. A jó mellett szólni kell. Az élet útja mellett elköteleződni kell. Abba energiát kell tenni. Jót s jól ebben áll a nagy titok, ezt, ha nem érted, szánts és ves, és hagyjad másnak az áldozatot. Kazinc írja ezt a versort, és hajlok rá, hogy én is azt mondjam, hogy a jóért egyre inkább meg kell hozni az áldozatot. Azt mondta egyszer valaki, hogy talán azért lett ilyen sötét és ilyen rossz ez a világ, mert a jók nem akarták eléggé a jót. Nem tudok ehhez jobb illusztrációt mondani, mint Martin Niemöllernek a néhány sorát, aki evangélikus lelkipásztor volt, és egyszer a következőt mondta erről, hogy a jó mellett ki kell állni. Amikor a nácik először eljöttek a zsidókért, nem szóltam, mert nem voltam zsidó. Aztán eljöttek a kommunistákért, és én nem szóltam, mert nem voltam kommunista. Majd eljöttek a szocialistákért, és én nem szóltam, mert nem voltam szocialista. Aztán eljöttek a szakszervezetisekért, és nem szóltam, mert nem voltam szakszervezetis. Aztán, amikor értem jöttek, addigra már senki nem maradt, aki szólt volna értem. A jót választani kell. És a harmadik tanulság ennek az igének, hogy az élet útja és az áldás, az csak az áldást adó Istennel együtt nyerhető el. Nem képzelhetők el Isten áldásai nélküle. Istennek minden java az ő benne van. Istenben van az ő javainak az összessége és teljessége. A jót, az áldást Izrael is csak az Istennel való szövetségben vehette el. Ezért mondja az ige, hogy ha szívvel, lélekkel megtérsz az Úrhoz, ha szereted őt teljes szívedből, ha ragaszkodsz hozzá. Testvérek, ezt úgy hívjuk, hogy kapcsolat. És ennek a kapcsolatnak csak mellékterméke, csak hozadéka, csak kapcsolt áruként lesz ott az áldás. Ez olyan, hogy tulajdonképpen csak bónusz, természetes velejárója, hozadék az Istennel való eleven kapcsolatnak minden jó, amit ő adhat. Talán ezért nem választják mégsem tömegesen az élet útját, mert akkor benne kell lenni egy kapcsolatban. És benne lenni egy kapcsolatban, az függést jelent, az a személyes szabadságom korlátozását jelenti, azt, hogy ne menjem a diófáig. Azt jelenti, hogy alkalmazkodnom kell, hogy nem vagyok totálisan a magam ura. Egyszer fültanúja voltam egy beszélgetésnek, amit egyetemista fiúk folytattak egymás között. Az egyik egy jó szituált, külföldre származott családnak az egyetlen fia volt, a másik pedig egy nagyon egyszerű házaspár második gyermeke, akit az előrejutásban igencsak segített a bátyja, tehát neki nem volt olyan egyszerű az élete. És az egyke fiú olyan nagyon vidáman mondta azt, hogy tulajdonképpen teljesen ki van egyezve azzal, hogy neki nincs testvére, és ez nagyon jó állapot, mert nem kell osztozni senkivel. Minden neki jut, nem osztozik semmiben. És a másik csöndesen megígyezte, hogy hát ez igaz, viszont nem is osztanak. Osztozni, részesedni valamiben csak kapcsolatban lehet. Részesedni Isten javaival csak az Istennel való kapcsolatban lehet. Még horizontálisan, pusztán emberiségben is, csak és kizárólag a kapcsolat műfajában van az élet. És a kapcsolat nélküliséget szoktuk halállal definiálni. Nemrég ért véget a Harvard Egyetemnek egy 75 éven keresztül folytatott kísérlete, aminek az volt a lényege, hogy különböző szociokulturális háttérből induló emberek életét követték nyomon. Nagyon szegények és nagyon magasról indult emberek életéről volt szó, és ennek a projektnek immár a harmadik vezetője azt mondta, hogy a történet végét annyiban lehet összefoglalni, hogy mindegy, hogy ki milyen háttérrel indult, mindegy, hogy ki milyen neveltetéssel, vagy milyen anyagi háttérből kezdte az életet. Mindenki aszerint ítélte az életét sikeresnek, vagy kudarcosnak, hogy az életében milyen kapcsolatok voltak, és ő mivé vált ezekben a kapcsolatokban. Testvérek, nincs ez másként az örök élet összefüggéseiben sem. Az életet választani, az azt jelenti, hogy Istennel járni. Ezek tehát a tanulságai, az egyik az volt, hogy döntéseket kell hoznunk, és bátran meghozni azokat, a másik az, hogy a jót mindig választani kell, és a harmadik pedig, hogy csak úgy választhatjuk az élet útját, hogyha Istent is választottuk útitársul. Hát a mai istentiszteleten az életre hívott bennünket Isten. Az életre hívott ez az Ószövetség ige a Mózes könyvéből. Az életre hívott advent nagy alakja keresztelő János is a lekcióban, amikor azt mondta, hogy térjetek meg, mert itt van Isten országa, és Jézus Krisztusra mutatott, aki azt mondta magára, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És van a mai vasárnapnak még egy vonatkozása, ez pedig az, hogy a mai vasárnappal kezdődik az az emlékév, amiben mi a reformáció 500. évfordulóját ünnepeljük. 1517. októberében került ki a wittenbergi vártemplom kapujára az a bizonyos 95 tétel. A ránk következő évben sok-sok reformációs programban lesz részünk, és sokat fogjuk emlegetni a reformátorokat, ezeket a nagy neveket. Akik annak idején választottak szintén, az élet útját választották, ezzel együtt a nehezebb utat választották. De testvérek, az mégsem lesz elegendő a következő évben, hogy ezeknek a drága embereknek és lelkeknek megújítsuk a hagyományait, megjelenítsük azokat, újra keretezzük azokat, megfrissítsük azokat, vagy gyakorolni próbáljuk azokat, mint akkor bevált jó gyakorlatokat. Mert azt azért be kell látnunk, hogy eltelt néhány száz év, és az ő általuk csinált dolgok ma már nem biztos, hogy jó gyakorlatnak bizonyulnak. Egyet viszont tehetünk, azt, hogy túllátunk rajtuk, és nekünk nem feltétlenül csak a reformáció hagyományai kellenek, nekünk a reformátorok Istene kell. Nekünk ugyanúgy arra az Istenre van szükségünk, aki életet mutatott nekik, és jó utat mutatott nekik, aki velük beszélt. Hogy az bárcsak velünk is beszélne, mutatna az egyháznak, meg nekünk olyan utakat, amik vállalhatók, amik a missziónak az útjai, amik a lélekmentés útjai, amik valóban a megújulásnak az útjai. Testvérek, áldjon meg bennünket Isten ebben az adventben, hogy a gyülekezetünk dolgában is, meg a személyes ügyeinkben is tudjunk jó döntéseket hozni, és valóban az életnek az útját választani. Imádkozzunk! Édesatyán, köszönjük neked azt, hogy te jót döntöttél felőlünk, és köszönjük, hogy a mi életünkért és örök életünkért mindent megtettél. Köszönjük, hogy a te első döntésednek minden következményét is vállaltad, annak minden részletét. Köszönjük neked, édesatyánk, azt, hogy szerettél bennünket, és nem kímélted a saját szívedet, amikor ide küldted Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy az az advent, ami nekünk örömet jelent, az immár a szenvedés útja volt számára, de mellettünk döntött. Édesatyánk, te látod a mi kényszerpályáinkat, a mi nyomorult döntéseinket. Te tudod, hogy ebben a világban sokszor csak két rossz közül tudunk dönteni. Vagy csak hisszük, hogy döntöttünk, vagy lehetőségünk van, de nincs igazán lehetőségünk, mert járunk a világ sémáiban, beidegződések rabságában, szenvedélyek rabságában, neveltetésünk, hagyományaink láncaiban. Tégy szabaddá bennünket, Úrunk Jézus, hogy valóban a jobb részt választhassuk, és szabadunk legyünk jó döntéseket hozni. Imádkozunk, Úrunk, azért, hogy a mi szívünkben növeld a bizalmat irántad, hogy merjük elhinni, hogy az az út jó, amit te mutatsz, az sokkal jobb, mint amire mi ácsingózunk, hogy elhiggyük neked, hogy az az életre vívő, amit te adsz elénk. Áld meg kérünk a mi gyülekezetünket ebben az adventben, iskolánkat, óvodánkat, gyermekeinket, időseket, betegtestvéreket. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy hadd kerülhessünk egy kicsit hozzád mindnyájan közelebb. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.